Kedves hallgatom! A Galatákhoz írt levél 4. részének 22. versét olvassuk. Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. Ezt az illusztrációt alkalmazva Ábrahám élete alapján Pál szembeállítja ezt a két fiút, akik Ábrahámnak születtek, az egyik Hágáré és a másik Sáráé volt. Az egyik egy rabszolganő fiaként született, a másik egy szabadnő fiaként született. A szabadnő a kegyelmet képviseli, és a rabszolganő a mózesi törvényt képviseli. Kimutatja Pál az ellentétet kettejük között egy allegóriában. Pál nem azt mondja, hogy Ábrahám története allegória, bár egyesek úgy értelmezik ezt a nyilatkozatot, mintha ezt jelentené, hanem Pál azt mondja, hogy a két nő esete, akik fiakat szültek Ábrahámnak, allegóriát tartalmaz. Ez üzenet nekünk is ebben a mai korban. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 23. vers. De a rabszolganőtől való csak test szerint született. Hammurábi kódexe, ami Ábrahám korának kultúráját irányította, azt állította, hogy a rabszolganő fia rabszolga. Még ha Ismáel Ábrahám fia is volt, rabszolgának számított. A szabadtól való viszont az ígéret által. Izsák csoda alapján született, és születése csodálatos volt. Ábrahám idős volt ahhoz, hogy gyermek apja legyen, és Pál azt mondja, hogy Sára méhe is elhalt. Túljutott a gyermekszülés korán. Sára méhe olyan volt, mint valami sír, de Isten a halálból életet hozott elő. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 24. vers. Ezeket átvitt értelemben kell venni, ami azt jelenti, hogy ezek az események Ábrahám életében allegóriát hordoznak. Pál tanulságot von le belőlük, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az első a törvény szövetsége, amit Mózes kapott a sínai hegyen, ez Hágár. Pál összehasonlítja Hágárt a sínai hegyel, és ez szinoním a mózesi törvénnyel. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában. Megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 25. vers. Pál allegóriájában Hágár a sínai hegy, ami megfelel Jeruzsálemnek, a Pál korabeli földi Jeruzsálemnek, mert még mindig rabszolgaságban volt gyermekeivel együtt. Más szóval, Jeruzsálem, ami Izrael népét képviselte, továbbra is a törvény igája alatt nyögött. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 26. vers. De a mennyei Jeruzsálem, az új Jeruzsálem, amit a jelenések könyvének 12. fejezete mutat be nekünk, Istentől száll alá az égből. A régi Jeruzsálem a törvény alatt levők anyavárosa, ugyanígy az új Jeruzsálem a hívők anyavárosa a kegyelem alatt. A hívők sem most, sem a jövőben nem kapcsolódnak a törvényeskedéshez. Mert megvan írva, újjongj te meddő, aki nem szültél. Vigadj és örvendez, aki nem vajúttál, mert több a gyermek az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 27. vers. Sárának, aki egészen Izsák születéséig meddő volt, több leszármazottja lett, mint Hágárnak. Ez allegóriában azt mondja el Pál, hogy Isten a kegyelem alatt az emberi család sokkal több tagját megváltja, mint amennyit megváltott a mózesi törvény alatt az áldozati rendszerrel. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 28. vers. A hívők ma az ígéret gyermekei. Születésünk új születés, ami abból fakad, hogy hiszünk Isten ígéretében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma, 3. rész, 16. vers. Isten azt mondta, hogy ha bízunk benne, akkor újonnan születünk. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, 1. rész, 23. vers. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 29. vers. Barátom, a törvényeskedők gyűlölik Isten szabad kegyelmének evangéliumát. Amikor lelkipásztorrá avattak, prédikáltam a proféciákról, és azt a megjegyzést tettem, hogy a proféciákról való prédikálás nekem bajt okoz. Az istentisztelet után egy gyülekezeti vén odajött hozzám, és így szólt. Ön téved. A proféciákról való prédikálás sohasem keveri ön bajba. Valójában ön általánosságban jó hallgatóság előtt prédikál. Az emberek szeretik hallgatni a proféciákat. De ha ön Isten kegyelméről prédikál, akkor kerül igazán bajba. Ez az oka annak, hogy az evangéliumot megnyírbálják korunkban. Nagyon kevés evangéliumot hallok, vagyis Isten kegyelmének tiszta evangéliumát ezekben a napokban. Tudom is, hogy miért. Ha valaki erről prédikál, akkor a bírálatok tüzébe kerül. Az emberek hangoztatják, hogy nekem is kell tennem valamit, vagy keresnem kell valamilyen más forrást, például a Szent Lelket, vagy végig kell mennem valamilyen szertartáson, hogy valamit kapjak, amit nem kaptam meg, amikor bíztam az Úr Jézus Krisztusban. Barátom, aki ezt mondja, az Krisztust átkozottnak tekinti. Ha neked valamit hozzá kell tenned ahhoz, amit ő elvégzett, érted, akkor kereszt halála hiába történt. Krisztus átokká lett értünk, de ha nem fogadod el, amit ő cselekedett, akkor azt mondod, hogy nem vagy bűnös, de ő maga bűnös. Ezeket a szavakat Pál mondta, és korunkban is éppen úgy érvényesek, mint a maga korában. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. A testies ember gyűlöli Isten kegyelmének evangéliumát. Barátom, bennünk gyűlöli azt, mert nem kíván semmi cselekvés sem tőlünk. Ehelyett Krisztus dicsőíti és ráirányítja tekintetünket. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 30. vers. Isten megparancsolta, hogy ki kell űzni a rabszolganőt fiával együtt a házból. Mózes első könyve, 21. rész, 10. vers. Ma Isten azt mondja neked és nekem, szabadulj meg a törvényeskedéstől. Hangsúlyozd az Úr Jézus Krisztust. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 31. vers. Ábrahám nem tarthatta meg Hágár fiát és Sára fiát a házában. Döntenie kellett. Pál azt mondja, hogy nem üdvözülhetünk törvény és kegyelem által. Választanunk kell. Ha Krisztus által és a törvény által akarunk üdvözülni, akkor nem üdvözülünk. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy bízol-e igazán Krisztusban? Vagy pedig kis buszodon tartasz egy pótkereket is, és úgy érzed, hogy valamit tenned kell, vagy valamivé lenned kell, vagy valamit meg kellene szerezned, hogy hozzátegyél valamit ahhoz, amit Krisztus elvégzett a kereszten? Ha igen, felejtsd el, és egyedül Krisztusra tekints. Fogadj el minden tőle. Ő a mi megváltónk. Ő a mi urunk. Őt illeti minden dicséret és magasztalás. Az 5. fejezet vezet minket a Galatákhoz írt levél 3. nagyobb szakaszához. Az első szakasz személyesnek nevezhető, és annak alapján fontos megismernünk Pál egyéni tapasztalatait. Azt követően volt a hitáltali megigazulás tambeli szakasza, amelyben Pál hangoztatta, hogy üdvösségünknek Isten megváltásán kell nyugodnia, és hogy csak egyetlen evangélium létezik. Most érkezünk el a gyakorlati oldalhoz, ami a lélek általi megszentelődésről szól. A megigazulás hit által, a megszentelődés Isten lelke által történik. A Szentírás azonban azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus lett nekünk megszentelődéssé, vagyis Isten ő benne teljesnek lát minket. Tekintet nélkül arra, hogy mennyire jók vagyunk, sohasem érjük el az ő mértékét. Sohasem leszünk olyanok, mint Krisztus ebben az életben. Krisztus az egyedüli, akiről Isten elmondta. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. De a hívők teste, az egyház Krisztusban van. Ő a feje a testnek. Akik hívők vagyunk, testéhez tartozunk-e világban, és őt kell képviselnünk. A megszentelődés a lélek által történik. Ebben a szakaszban látjuk a lélek munkáját a testtel szemben. Akár a csináld magad keresztény élet, akár valaki más végzi el általunk. Az ő módszere az általunk végzett módszer. Ebben a szakaszban látjuk a szabadságot a rabsággal szemben. Bármilyen törvényes rendszer rabságba dönt minket, és azt nagyon óvatosan kell követnünk. Hadd illusztráljam ezt saját tapasztalatom alapján a polgári törvénnyel, amivel mindnyájan tisztában vagyunk. Amikor hajtottam egy vasárnap kora reggel az autómat, egy sarokhoz értem, ahol stopjelzéssel találkoztam. Túl korán volt, senki más nem közlekedett még az úton. Végignéztem az utcán, de nem álltam meg, hanem csak szépen átsiklottam a kereszteződésen. Egy forgalmi rendőr jelent meg mögöttem, odajött hozzám, és megkérdezte. Látta ön azt a stop jelzést? Ezt mondtam. Igen, láttam a jelzést, de nem láttam önt. Aztán megkérdezte. Tudja ön, hogy mit jelent az a jelzés? Aztán magyarázni kezdte nekem a törvény miben létét. Ezt mondta. A stop azt jelenti, hogy stop. Már tudtam ezt, de nem cselekedtem. Hidd el nekem, a törvény az embert rabságba dönti. Ha kocsit hajtasz, akkor jobban teszed, ha alkalmazkodsz a törvényhez, mert nagyon sokan keresztül hajtanak ma a stopjelzéseken, és baleseteket okoznak. A stop azt jelenti, hogy stop. Egyetértettem vele mindenben, egy valaminek a kivételével. Nem gondoltam, hogy büntetést érdemlek. Érveltem vele még egy darabig. Nagyon kedves rendőr volt, és látta, hogy mit hangoztatok. Ezt mondta. Nos, biztosítom önt arról, hogy senki sincs kint ma reggel, de ezután álljon meg a stopjelzésnél. Megáll? Biztosítottam, hogy megállok. Azóta tehát, még akkor is, ha kora reggel van és vasárnap, megállok annál a jelnél, és valahányszor stopjelzést látok, ugyanezt teszem. Ez törvényeskedés. Ez példája a törvényeskedésnek, amit mindnyájan értünk. Pál azzal a szabadsággal kezdi, amit Krisztusban nyertünk. Témája ebben az első 15 versben a következő. Hitáltal üdvözülni és törvény alatt élni a kegyelemből való kieséshez vezet. Ezt jelenti a kegyelemből való kiesés. Hitáltal üdvözülünk, és aztán lesüllyedünk a törvény szintjére, hogy azon éljünk. Meglátjuk ennek illusztrációját, amint tovább haladunk ezen a szakaszon. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 1. vers. Itt azt mondja, hogy nem törvény által élünk egyáltalán. A törvény alapelve nem lehet a keresztény élet szabálya. Pál azt mondja, hogy mivel kegyelemből üdvözülünk, ezért maradjunk meg ebben az életmódban. A kegyelem megadja nekünk azt, hogy a lélek bennünk lakik, és képessé tesz minket magasabb szinten élni, mint amit a törvény megkövetel. Ez a mi részünk, amikor Krisztusban bízunk, mint megváltónkban. Krisztusban mindent megkapunk, az üdvösséget és a megszentelődést. Ne mondd nekem, hogy keresnem kell a második áldást. Amikor Krisztushoz jöttem, akkor mindent megkaptam benne. Pál mondja nekem, hogy Isten megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztus Jézusban. Higgyünk benne és bízzunk benne. Ne próbálkozzunk valamilyen törvénykezési rendszerrel vagy a szabályok módszerével. Szabadságunk van Krisztusban. Ő nem helyez minket bizonyos kis törvényes rendszer alá. Nem úgy használjuk a 10 parancsolatot, mint az élet szabályát. Nem azt értem ezen, hogy megszegjük a 10 parancsolatot, azt hiszem mindnyájan értjük, hogy a legtöbbnek a megszegése, például, hogy ne ölj, ne lopj, azonnal összeütközésbe hozna a helyi hatóságokkal. Bizonyára a keresztény nem szegi meg a parancsolatokat, de nekünk magasabb szinten kell élnünk. Ez a magasabb szint az, hogy Krisztus szabadságában élünk. Nekem szabadságom van Krisztusban, és ez a szabadság nem szabály, hanem alapelv. Ez az, hogy tetszeni akarok neki. Viselkedésem arra irányul, hogy Jézus Krisztus kedvét keresem, és nem az emberekét, nem a szervezetekét, hanem egyedül Jézusét. Ez az a szabadság, amit nyertünk az Úr Jézus Krisztusban. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én, Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 2. vers. A körülmetélkedés a törvény jele volt. A törvény jelzi, hogy melyik szervezethez vagy lobbihoz tartozunk. Talán a keresztényeknek viselniük kellene egy jelvényt, mert ez az egyetlen módja annak, hogy el tudják mondani rólunk, hogy keresztények vagyunk. De Pál azt mondja, hogy ha valaki a törvény jelvényét, a körülmetélkedést veszi magára, akkor Krisztus neki semmit sem használ. Hadd alkalmazzak egy közeli illusztrációt ez igazság aláhúzására. Évekkel ezelőtt valamilyen szert hirdettek, amit ma már egyáltalán nem árulnak. Nem emlékszem már a részletekre, de kiderült, hogy annak 75%-a alkohol volt. Sokan használták. A vállalat nagyon sok hirdetést tett közzé termékéről. Most tegyük fel, hogy valaki ilyesmit olvasott. 513 üveg gyógyszert használtam el. Mielőtt elkezdtem használni, nem tudtam járni. Most már futni is tudok, és valójában repülni is képes lennék. Igazán megjavult az állapotom. De azt hiszem, tudnotok kell, hogy ez alatt az idő alatt használtam a saját gyógyszeremet is üvegszámra. Most barátom, a végső mondat biztosan felkavarta a vizet. Nincs semmi mód annak kifejezésére, hogy az 513 üveg gyógyszer gyógyította meg őt, vagy a saját gyógyszere. Mihelyt valaki mást is hozzátesz a formulához, azonnal elbizonytalanodik. Most figyeljük meg gondosan, hogy mit mond Pál. Ha bízol Krisztusban, meg még valami másban is, nem üdvözülsz. Ha addig elmégy, hogy körülmetélkedsz, ami csak a törvény jelvénye, vagy ha átmégy valamilyen tapasztalaton, és arra alapozol üdvösségedet, Krisztus neked semmit sem használ. Hogyan használhatna ő neked, ha a saját gyógyszeredet alkalmazod inkább, mint hogy egyedül ő benne bíz üdvösséged érdekében? Dr. Louis Sperry Schaeffer módszere mindig nagy hatással volt rám. Valahogy így lehetne ismertetni. Annyira bízni akarok Krisztusban, hogy amikor jelenlétébe kerülök, és megkérdezi tőlem, miért vagy itt, elmondhassam. Itt vagyok, mert bíztam benned, mint megváltómban. Ha megkérdezi, ez nagyon dicséretes, de mit tettél? Történetesen tudom, hogy egy szeminárium elnöke voltál, és hogy megkeresztelkedtél. Tagja voltál egy gyülekezetnek is. Sok mindent elvégeztél szolgálatod alatt. Akkor próbálom ezt válaszolni. Ez mind igaz, de sohasem bíztam semmi másban üdvösségem érdekében. Csak benned bíztam, Uram. Barátom, vajon így bízol Krisztusban? Pál nagyon erős kijelentést tesz, amikor ezt mondja. Ha körülmetélkedsz, Krisztus neked semmit nem használ. Ha bármi másban bízol Krisztuson kívül, akkor nem vagy keresztjén. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy bemutatod az egyetlen utat az üdvösséghez, az Úr Jézus Krisztus útját. Segíts, hogy ezen járjak. Hitáltal fogadjam el fiadat az Úr Jézus Krisztus megváltómnak, hogy mindenképpen kereszténynek tekints, és üdvösséget ajándékozz nekem. Ámen.